3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. január 10-e van szombat, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Morgan Freeman-től származik, és így hangzik: az egyik legjobb tanács, amit valaha is kaptam, ne fogadd el azoktól a kritikát, akikkel sosem fordulnál tanácsért. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram, te nem azt akarod, hogy a politika, a stratégia vagy az emberi tudományok tanítója legyek. Azt akarod, hogy az irgalom és az igazság tanítómestere legyek. Adj nekem tapintatot és elnéző szeretetet az emberek és helyzetek megítélésében. Adj kedvet ahhoz, hogy szívesen imádkozzak azokért, akik valami szenvedést okoztak. És mindenben hadd uralkodjék nagy jóság, határtalan türelem, nem feledve, hogy bármi más érzés összeegyeztethetetlen evangéliumoddal és az evangéliumi tökéletesség szellemével. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjék mindig és bármi áron, kívánom, hogy ne tartsanak sokra. Hagyni fogom, hogy összezúzzanak, de a hősiességig türelmes és jó akarok maradni.
Hallgassák meg híreinket!
Assisiben megnyitják Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Január 10-én szombaton délelőtt 10 órakor Assisiben a Santa Maria degli Angeli Bazilikában ünnepélyes szertartás keretében megnyitják Szent Ferenc tranzitusának, boldog halálának 800. jubileumi évét. Az ünnepi megemlékezések központi helyszíne a bazilikában található porcinkula kápolna lesz. Az ünnepségen részt vesz az Assisi Egyházmegye püspöke, valamint Assisi polgármestere. Jelenlétükkel Szent Ferenc béketeremtő közbenjárására emlékeznek, amely egykor kiengesztelődést hozott a város püspöke és Podesta között. Az érsek és a polgármester egy kialudt gyertyát hordozva lép be a bazilikába, ejjelképpel a konfliktusok és a törékenység által megsebzett emberiséget jelenítik meg. Jelentős eredményeket értünk el 2010 óta, és világosan kimondhatjuk, 2026 az építkezés éve lesz a Magyar Agráriumban, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István a videóban azt mondta, sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken. A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk. Voltak járványok, volt a száj, Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezítik a működést. De az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk, emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban. A magyar bor a nemzeti identitásunk része. Hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agráriumnak, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Marcaliban a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon az Agrárminisztérium közleménye szerint. Hubai Imre hozzátette, a Somogyi Dombság dűlőin a Balatonboglári borvidék mintegy 3000 hektárján termelt szőlőfajták versenyképesek. A bortermelő vállalkozások a korábbi évek vidékfejlesztési programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre. Végül az időjárásról. Szakadozik, majd több helyen újra képződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős idő várható. Délnyugaton megszűnik az ónos eső, mivel a csapadékzóna kelet-délkelet felé hajnalra elhagyja hazánkat. Hajnalig kisebb havazás a délalföldön fordulhat elő. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között változik, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton mínusz 8 és plusz 2 fok között várható. A nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. Leó pápa fogadta a szentszékhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Leó pápa felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztórium első ülésének végén, szerdán, megköszönte a bíborosoknak, hogy összegyűltek a világ minden részéről, hogy együtt gondolkodjanak, és mérlegre tegyék, az Úr elé vigyék azt, amivel ma az egyházat és a világot szolgálhatják. Szinodalitás és igehirdetés. Ez a két aspektus merült fel erőteljesen, ami a küldetést meghatározza. Pár percben szabadon beszélve fordult a Szentatya, mint egy 170 bíboroshoz. Idézte az elsőként felszólaló titkár szavait, aki rámutatott: az út legalább annyira fontos volt, mint az asztalnál végzett munka. A pápa köszönetet mondott nekik, amiért eljöttek, hiszen nagyon fontos valamennyiük részvétele. Az egyház bíborosi testületének tagjai tanúságot tettek elkötelezettségükkel, azzal, hogy vállalták az utazás fáradalmát, sokan egészen messziről, azért, hogy együtt keressék, mit szán a Szentlélek az egyháznak ma és holnap. Még ha rövid időre találkoztak is, de nagyon fontos volt a pápa számára is, mivel szüksége van rá, hogy érezze, számíthat a bíborosokra, akik őt meghívták erre a küldetésre. Fontos tehát, hogy együtt dolgozzanak, együtt végezzenek megkülönböztetést, és keressék azt, amit a lélek kér tőlük. Leó pápa ezután Vízkereszt napján mondott szentbeszédéből idézett: kérdezzük meg magunktól, van-e élet az egyházunkban? Én természetesen meg vagyok róla győződve, hogy igen, tette hozzá. Ezekben a hónapokban, ha előtte nem is lett volna, nagyon sok szép élményben volt részem az egyház életében. De a kérdés továbbra is ott van. Van-e élet az egyházunkban? Van-e hely annak, ami születik? Szeretünk-e és hirdetünk-e egy olyan Istent, aki új útra indít minket? Nem zárkózhatunk be, mondván, már mindent megcsináltunk, kész, tegyetek úgy, ahogy eddig mindig tettünk. Tényleg létezik egy út, és az elmúlt napok munkájával együtt haladtunk rajta, mondta a Szentatya, majd visszatért a homíliára. Az evangéliumi történetben Heródes a trónját félti, felzaklatja az, amiről úgy érzi, hogy nincs fölötte hatalma. Megpróbálja kihasználni a bölcsek vágyát és saját előnyére fordítani küldetésüket. Ehhez hazudni is kész, bármire képes, a félelem ugyanis elvakít. Az evangélium öröme azonban felszabadít. Igen, bölcsebbé, bátorrá, figyelmessé és kreatívvá is tesz minket. A már bejárt utakon kívül más utakat javasol. Leó pápa így folytatta felszólalását: ez a találkozás jól kifejezi azt, amiben valóban megélhetjük az egyház újdonságának tapasztalatát. A Szentlélek él és jelen van közöttünk. Milyen jó együtt lennünk a bárkában. Ezt a képet használta a Radcliffe bíboros délutáni elmélkedésében arra, hogy együtt vagyunk. Lehet, hogy van, ami félelemmel tölt el, vagy kétséget ébreszt bennünk. Hová tartunk? Mi lesz velünk? De ha bizalmunkat az Úrba helyezzük, sokat tehetünk. A Szentatya köszönetet mondott a bíborosok döntéseiért, melyek elég világosan, nagy többségben megmutatkoztak az egyes asztaloknál. Nagyon fontos, hogy nem lehet külön választani a témákat egymástól. Sok mindent együtt tudunk majd megnézni. Ami biztos, hogy missziós egyház akarunk lenni, mely nem csak önmagára figyel, hanem tovább, másokra. Az egyház nem a bíborosokért, nem a püspökökért, se nem a papságért létezik. Az egyház azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot. Ezért van tehát ez a két téma, szinódus és szinodalitás, vagyis hogyan legyünk missziós egyház a mai világban, és evangélii gaudium, hirdessük az evangéliumot Krisztussal a középpontban. Ez a mi küldetésünk, jelentette ki felszólalásában 14. Leó pápa.
Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. A pápa és a Szent Székhez akkreditált nagykövetek éves találkozója a Vatikán diplomáciai naptárának egyik legjelentősebb pillanata. Gyakran a világ állapotáról szóló beszédként emlegetik a pápák megnyilatkozásait, amelyek a nemzetközi élet erkölcsi olvasatát adják. Nem az érdekekhez, hanem a lelkiismerethez szóló felhívás, amelyek az új év kezdetén a felelősségvállalásra, az önmérsékletre és a megújulásra buzdítanak.
It is a new experience for me since it was only several months ago that I was called to shepherd Christ's flock.
14. Leó pápa ezt az alkalmat új élménynek nevezte, mert csak néhány hónappal ezelőtt kapott meghívást arra, hogy terelje Krisztus nyáját. A beszéd egyben azt az erkölcsi horizontot is megfogalmazta, amelyen belül a Szent Szék a diplomáciát értelmezi. A találkozás türelmes munkája, a sebezhetőek védelme és az igazságban gyökerező béke iránti elkötelezettség. 14. Leó pápa pinteken délelőtt fogadta a Szent Székhez akkreditált diplomáciai testület tagjait. Sajnálatát fejezte ki, hogy meggyengült a II. Világháború után lefektetett alapelv, amely szerint a nemzetek megfogadták, hogy nem használnak erőszakot mások határainak megsértésére. Ezt az elvet teljesen aláásták, állapította meg, figyelmeztetve, hogy a békét egyre inkább fegyverekkel keresik, feltételként a saját uralom érvényesítéséhez. Ez a mentalitás súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, amely minden békés polgári együttélés alapja. A pápa többször is Szent Ágostonhoz fordult álláspontja alátámasztására, különösen a De Civitate Dei, az Isten városa című írásához, amelyben Ágoston a büszkeségről, a hatalomról és a biztonság illúziójáról elmélkedik. Még azok is, akik hadat viselnek, végső soron békére vágynak, de nem a békére, mint közös jóra, hanem a békére, amit birtokolnak. Ágostonra utalva Leó pápa megállapította.
They do not therefore wish to have no peace, but only the peace that they desire.
Ezért nem azt akarják, hogy ne legyen béke, hanem hogy olyan béke legyen, amilyet ők akarnak. Pontosan ez a torzulás vezette az emberiséget katasztrófához a 20. században. Megjegyezte a pápa, hogy ebből a tragédiából született meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet 80 évvel ezelőtt alapítottak a többoldalú együttműködés központjaként, a béke megőrzése, az alapvető emberi jogok védelme és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. A jog alapelveiről 14. Leó pápa áttért a háború konkrét költségeire, különösen akkor, amikor a civilek válnak célponttá, és amikor az alapvető infrastruktúra pusztul el. Szeretném kiváltképpen felhívni a figyelmet a nemzetközi humanitárius jog fontosságára, mondta a pápa a diplomatákhoz intézett beszédében. Ennek a betartása nem függhet pusztán a körülményektől és a katonai vagy stratégiai érdekektől. A humanitárius jog inkább az államok által tett kötelezettségvállalás, és mindig elsőbséget kell élveznie a hadviselő felek ambícióival szemben. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a kórházak, az energiainfrastruktúra, az otthonok és a mindennapi élethez elengedhetetlen helyek elleni támadások súlyos jogsértésnek minősülnek. Megerősítette, hogy a Szent Szék elítéli a civilek bármilyen katonai műveletekbe való bevonását. Az erkölcsi mérce nem az előny, hanem a méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének védelme mindig fontosabb, mint bármely puszta nemzeti érdek. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Bíboros úr, éppen csak véget ért a rendkívüli konzisztórium, már is kérdezem, hogy a rövid másfél nap alatt, amit a bíborosok együtt töltöttek a Szentatyával, milyen hangulat töltött el a részvevőket, és milyen lelkület volt, ami jellemző?
Úgy érzem, hogy egy kicsit a konklávé körüli hangulat folytatódik abban, hogy egy oldott hangulatot tapasztaltam. Tehát feszültségnek nem láttam nyomát, hanem sőt, inkább az egységnek a keresése, nagylelkű keresése volt a jellemző, azt hiszem, hogy mindenkire a résztvevők közül. Most ehhez a Szent Atya persze döntő mértékben hozzájárult, hiszen a beszédei is meglehetősen olyanok voltak, hogy mindenki számára meghívó tartalmat közvetített, ami maga az evangélium. Tehát tudatosan törekedett a Krisztus központúságra. Ez a nyitó és záró beszédben, de a prédikációjában is, amit a Szentmisében elmondott, kidomborodott. Na most ez nagyon fontos, mert végül is ezért vagyunk együtt. Egyébként a misszió is, vagy az egyház küldetése, az nem egyszerűen egy tartalom továbbadása, hanem egy személyhöz akarja elvezetni azokat az embereket, akiknek erre nagyon nagy szüksége van, már pedig Krisztusra mindenkinek szüksége van. Ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy nagy a megbecsülés, azt éreztük, azt láttuk abból, ahogyan az egész le volt rendezve, az egyházmegyét vezető bíborosok iránt, tehát az a tapasztalat, amit az egyházmegyék lelkipásztori életében szereztünk, az érdekli a Szent Atyát.
Ez miben nyilvánult meg?
Megnyilvánult abban, hogy a beszámolókat hogyan készítették, hogyan ismertették, olvasták, illetőleg csak írásba lehetett beadni. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy egy rendkívül figyelmes és valóban az egyház tényleges életére nagyon nyitott magatartást érezhettünk.
Milyen volt a menete ennek a konzisztóriumnak, mert volt nagy plenáris ülés, illetve volt a kis csoportok?
Tehát nyilván a kis csoportokra való felosztásnak a gyökere az évtizedekkel ezelőtt a püspöki szinódus szervezésére megy vissza. Ugye ott volt olyan, hogy nyelvi csoportok. És akkor azoknak a munkáját valaki összegezte, relátor, és aztán a szinódusi aulában ezeket ismertették, felolvasták az egész plénum előtt. Ennek a módszernek egy kicsit újabb variációja, de lényegében a leképezése az is, ami a konzisztóriumon történt. Tehát először is sokan vagyunk. Tehát jelenleg 240-valahány bíboros van. Persze közülük van, aki nagyon idős, beteg, nem tud eljönni messziről, és a többi. De ezzel együtt is, hát olyan 170-en legalább, az biztos, hogy a legidősebb bíboros ott volt. Mert Angelo Acerbi bíboros úr vette a fáradtságot, átjött, és mindegyik szesszióban ott volt.
Több mint 100 éves.
Pedig több mint 100 éves. Előtte meglátogattam őt a Szent Márta házba, és hát nagyon kedvesen elbeszélgetett. Azt hiszem, hogy az ő tapasztalatai még ma is egy értéket jelentenek az egyház számára.
Melyek azok a témák, gondolatok, amelyek különösképpen megérintették a bíborosurat, akár a közös megbeszélése során, akár a Szent Atya beszédeiből még?
Maga az a tény, hogy a Szent Atya előre közölt 4 témát, hogy arra kvázi készüljünk föl, vagy arra gondolkodjunk, esetleg írásbeli javaslatok, vagy felszólalásokat is megfogalmazhattunk. És aztán kiderült, hogy mindjárt az elején, tehát nem szervezési torlódás volt, mindjárt az elején, hogy hát arra lesz idő, hogy ebből 2 beszéljünk meg részletesebben. Ugye? És hát akkor amelyik 2 a többség a leginkább sürgetőnek érezte, arról volt részletesebben szó, de a többiről is azért hát kaptunk írásbeli anyagot. Szóval azt lehet mondani, hogy mindezek a kérdések. Tehát az egyháznak 6. Pál óta, és úgy örültem annak, hogy mondjuk így, hogy Latin-Amerikából nagyon jelentős egyházmegyék vezetői is ugyanazt a mondatot idézték emlékezetbe, amit én is szoktam 6. Páltól, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ez a lényeg. Tehát, ha egyszer ilyen küldetésünk van, akkor minden egyébnek, a belső szervezetünknek, a munkák rendjének ehhez kell igazodni. Ezt határozza meg. A dolgoknak van egy logikai sorrendje. A küldetést pedig, hát azt Krisztustól kapjuk. Az evangélium az az ő evangéliuma. Evangélii Gaudiumnak, Ferenc pápa dokumentumának az átgondolása. Az egy kiindulási pont. Volt is, lehetett is, érdemes is, hogy az legyen. Van benne egy dolog, amit én magam korszakalkotónak érzek. Na nem, mint hogyha a korszak ettől lenne, hanem mert rádöbbenti az embert, hogy olyan világban élünk, ahol az első meghirdetésnek, tehát az igazi missziós meghívásnak, annak a lényegre kell szorítkoznia. Nem lehet részletesen az egész dogmatikát föltárni a távolállók előtt, mert az úgy nem lesz meghívó, hanem a lényeget, ahogyan már Szent Pál. megfogalmazta. Tehát a kerügmának van egy nagyon erőteljes tartalma. Az, hogy föltámad Krisztus, itt van velünk, nem hagyott el minket, és hogy az ő föltámadásának erejéből és érdeméből mi is föltámadunk. Tehát valljuk a holtak föltámadását, vagy a test föltámadását és az örök életet, a mi magunk számára. Így együtt ez az egész. Én ezt az utóbbi részét is, ami a mi föltámadásunkra vonatkozik, ezt nagyon fontosnak tartom, mert ha csak azt mondanánk, hogy ő föltámadt, és ő szeret minket, az is fontos igazság, de akkor hát az életvezetési tanácsadás, vagy az életben való jobb közérzetnek egy segédeszköze volna csupán az evangélium. Kétségtelen, hogy az is, aki az evangéliumot elfogadja, jobban érzi magát az életbe. Na de abban van egy konkrét perspektíva is, hogy azért, mert a földi életünk idején túl is van személyes jövőnk. Méghozzá Isten szeretetében, tehát egy boldog jövőnek a lehetőségét mutatja meg. A lényeg azonban az, hogy mindezt persze, hogy az embereknek a nyelvén, az emberekhez közel álló módon, az ő helyzetüknek megfelelően kell közvetíteni. Ami persze azt is jelenti, hogy az embereket is meg kell hallgatni, azokat az embereket, akik esetleg éppen nem hívők, hát azoknak van a legnagyobb szükségük az első meghirdetésre, és hát azt körülnézünk magunk körül a világban, akkor sok mindent látunk. Mert ott a különböző kontinensek tapasztalatában a nyomornak, a háborúnak, erőszaknak, a társadalom korrupcióban süllyedésének nagyon sokféle tragikus helyzete van a világban, és hát az emberek ennek a súlya alatt élnek. Na most, aki nem látja az életének az értelmét, aki úgy érzi, hogy az élete az egy merő szenvedés. Nekünk az ő számára is van üzenetünk. Nem nekünk, Krisztusnak van üzenete, csak meg kell hallani az ő problémáját, és arra is választ kell fölkínálni.
Leó pápa jelezte a bíborosok felé, hogy mindenféleképpen számít a bíborosok támogatására, illetve tanácsaira. Azt is kérte, hogy egy-két évre előre gondolják át, főként ezekben a témákban a tanácsaikat. Hogyan valósul ez meg, hogyan jut vissza a Szentatyához a bíborosoknak, egyéneknek, a csoportoknak a véleménye?
A Szentatya ott volt, megtisztelte a jelenlétével az egész tanácskozást, tehát nem véletlenül hívott össze minket, hanem ott volt, az összegzéseket mind meghallgatta, hát minden asztalhoz egyszerre nem tudott odaülni, de még járkált így néha egyik-másik asztalhoz is, azonban a lényeg az, hogy az összes összefoglalót meghallgatta, és hozzászólt a végén. Tehát én azt hiszem, hogy ez az első legfontosabb. De írásban is be lehetett adni hozzászólást, tehát ez is egy útja még annak. Azután e-mail kapcsolat. Tehát lehet, megnyitotta a számunkra ezt a lehetőséget, hogy ilyet is küldjünk, ha úgy érezzük, hogy közlendőnk van, vagy akár kérdésünk van hozzá.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a beszámolót. További jó munkát otthon.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Assisiben megnyitják Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Január 10-én szombaton délelőtt 10 órakor Assisiben a Santa Maria degli Angeli Bazilikában ünnepélyes szertartás keretében megnyitják Szent Ferenc tranzitusának, boldog halálának 800. jubileumi évét. Az ünnepi megemlékezések központi helyszíne a bazilikában található porcinkula kápolna lesz. Az ünnepségen részt vesz az Assisi Egyházmegye püspöke, valamint Assisi polgármestere. Jelenlétükkel Szent Ferenc béketeremtő közbenjárására emlékeznek, amely egykor kiengesztelődést hozott a város püspöke és Podesta között. Az érsek és a polgármester egy kialudt gyertyát hordozva lép be a bazilikába, eljelképpel a konfliktusok és a törékenység által megsebzett emberiséget jelenítik meg. Jelentős eredményeket értünk el 2010 óta, és világosan kimondhatjuk, 2026 az építkezés éve lesz a magyar agráriumban, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István a videóban azt mondta, sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken. A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk. Voltak járványok, volt aszály, Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezítik a működést, de az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk, emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban. A magyar bor a nemzeti identitásunk része. Hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agráriumnak, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Marcaliban a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon az Agrárminisztérium közleménye szerint. Hubai Imre hozzátette, a Somogyi Dombság dűlőin a Balatonboglári borvidék mintegy 3000 hektárján termelt szőlőfajták versenyképesek. A bortermelő vállalkozások a korábbi évek vidékfejlesztési programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre. Végül az időjárásról. Szakadozik, majd több helyen újra képződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős idő várható. Délnyugaton megszűnik az ónos eső, mivel a csapadékzóna kelet-délkelet felé hajnalra elhagyja hazánkat. Hajnalig kisebb havazás a délalföldön fordulhat elő. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között változik, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton mínusz 8 és plusz 2 fok között várható. A nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma január 10-én Melánia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A görög eredetű Melasz névnek a női párja jelentése fekete, sötét. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Hát enged meg, kezemet nyújtom felé. hívja őt egy nap az öreg király. Hova mennél, szép leányom, gyere hozzá.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1780-ban született Martin Heinrich Karl Liechtenstein, német orvos, felfedező, botanikus és zoológus. 1823-ban született Ligeti Antal, magyar festőművész. 1829-ben született Bodzai Pál, magyar költő. 1858. január 10-én született Törlei József, pezsgőgyáros, magyar iparmágnás. 1887-ben látta meg a napvilágot Németi Vilmos, magyar ügyvéd, közjegyző, lapkiadó, kisgazdaperti országgyűlési képviselő. 1920-ban született Csanádi Imre, magyar költő, író, műfordító. 1921-ben ezen a napon született Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth Díjas magyar néprajztudós, folklorista, nemzetművésze. 1924-ben született Simon Géza, magyar színész, érdemes művész, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja. 1928-ban született Hódos Imre, magyar birkózó, olimpiai bajnok. 1936. január 10-én született Mécs Károly, Kossuth Díjas magyar színész, a nemzetművésze. 1945-ben született Rod Stewart, angol énekes. 1968-ban született Repka Attila, magyar birkózó, olimpiai bajnok. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1276-ban hunyt el 10. Gergely pápa, 1785-ben halt meg Weiss Ferenc, jezsuita matematikus és csillagász. 1917-ben halt meg Madarász Viktor, magyar festőművész. 1970-ben ezen a napon távozott közülünk Lataber Kelmen, a Latyi Kossuth díjas magyar színész komikus. Szintén 1970-ben és ezen a napon halt meg Károlyi Antal, Ybl Miklós díjas magyar építész. 1986-ban halt meg Krassó Miklós magyar filozófus. 2015-ben hunyt el Hankis Elemér, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, filozófus, egyetemi tanár. 2016-ban hunyt el David Bowie, angol énekes, zeneszerző, producer. 2024-ben hunyt el Kaszás Péter magyar dalszerző, zenész, hangmérnök. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Krisztus előtt 49-ben Caius Julius Caesar csapataival átlépte a Rubikon folyót. 1072-ben a normannok elfoglalták a szicíliai Palermót. 1946-ban Londonban megnyílt az ENSZ első közgyűlése. 1973-ban ezen a napon hozták létre a Hortobágyi Nemzeti Parkot. 2016-ban történt, hogy a Saul fia Golden Globe díjat nyert. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
The greetings of people in trouble.
How they fill my eyes.
All my sorrow said tomorrow, take me back to my own home. All my crying.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.